és 8 tized, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a 11. Boldogasszony zarándokvonat Budapestről a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, reggel a keleti pályaudvarról. Felföldi László pécsi megyéspüspök a béke fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében, és Varga Lajos, a Váci Egyház megye segédpüspöke is köszöntötte a résztvevőket. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt kérte a résztvevőktől, az emberek a közösségek és a nemzetek közötti békért és békességért imádkozzanak, valamint Szlovákia miniszterelnökért, a tegnap meglőtt Robert Ficóért és a szlovák nemzetért is. Robert Fico már túl van az életveszélyen, miután a műtét sikeresnek bizonyult. Mesterséges kómában tartják a szlovák miniszterelnököt, aki ellen merényletet követtek el Nyitrabányán. Robert Fico ellen a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A baloldali költő sajtóhírek szerint azzal magyarázta tettét, hogy nem ért egyet Fico politikájával. Mély megdöbbenéssel és teljes megütközéssel töltött el a Robert Fico elleni brutális fegyveres támadás híre, írta az országgyűlés elnöke. Kövér László hozzátette, imádkozik mielőbbi felgyógyulásáért. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint sokkoló és megdöbbentő, ami történt. Élesen elítélte a merényletet a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség is. Európa vezető politikusai sorban elítélték a szlovák miniszterelnök elleni merényletet, és kifejezték szolidaritásukat a szlovák néppel. Megerősítik a pozsonyi parlament és képviselőinek védelmét, jelentette be a törvényhozás kommunikációs irodája. Az intézkedés visszavonásáig a törvényhozás épületét nem lehet látogatni, a parlament munkáját pedig május 21-éig berekesztették. A kormány 7 milliárd 800 millió forinttal támogatja a szociális és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó egyházi és civil szervezeteket a megemelkedett rezsiköltségek kompenzálására, mondta a gazdaságpolitikáért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy a pénzt nem kell külön igényelniük az arra jogosult szervezeteknek, azt a Magyar Államkincstár folyósítja. Fülöp Attila Ózdon beszélt, ahol pedig 506 millió forintot fordíthattak szociális városrehabilitációs fejlesztése, amelynek köszönhetően javult a városkép és az ott lakók életminősége. Az elmúlt másfél évtizedben 1000 milliárd forintot fordított a kormány a vízi közműhálózat fejlesztésére, közölte a területért felelős államtitkár. Vénémet Zsolt hangsúlyozta, Európai Uniós szinten is kimagasló eredmények születtek, csaknem 83%-ra nőtt a szennyvízkezeléssel ellátott lakások aránya, és megduplázták az országban a szennyvíztisztító telepek számát. A politikus a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Szikszón beszélt, ahol pedig 4 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítették az ivóvízhálózatot. Mától elérhető a 30 évesnél idősebb álláskeresőknek szóló 150 milliárd forintos támogatási rendszer, ismételte meg az információkat a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Comba Sándor elmondta, 77 ezer embert terveznek megszólítani, 50 ezeret támogatni és 23 ezeret képzésekbe bevonni. Ma Magyarországon 120 ezer inaktív ember tudna dolgozni, és a regisztrált álláskeresők száma 230 ezer körül van. Rendben zajlanak az érettségi vizsgák a technikumokban, és elindultak a szakmai vizsgák is a szakképző intézményekben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. Idén várhatóan több mint 40 ezer diák vizsgázik szakmai ismeretekből, a legnépszerűbb szakma a vizsgázók körében idén is a villanyszerelés. Két éve 120 ezer digitális eszköz szereztek be, tavaly 140 ezeret, idén pedig 200 ezer notebook kerül a magyar általános és középiskolákba szerte az országban, mondta el a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán ismertette, a kormányzat még 2022-ben hozott döntést arról, hogy a teljes magyar köznevelést digitalizálni szeretné. Az orosz elnök kétnapos látogatást tesz Kínában, Pekingben és Harbinban. Ez az első külföldi útja, mióta megkezdte újabb elnöki periódusát. A Xinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint Vlagyimir Putyin repülőgépe helyidő szerint hajnalban érkezett a pekingi repülőtérre. Reggel Xi Jinping kínai államfő személyesen is üdvözölte. Az amerikai külügyminisztérium levette Kubát a terrorizmus elleni fellépésben nem teljes mértékben együttműködő államok listájáról. Ezen a listán van többek között Észak-Korea, Irán, Szíria és Venezuela. Vízbeszivárgás miatt meghatározatlan időre bezárták a Parajdi sóbányát, hogy ne veszélyeztessék a látogatók biztonságát. A népszerű székelyföldi turisztikai létesítmény április 18-a óta küzd a problémával. Végül az időjárásról: északkeleten süt legtöbbet a nap, de általában egyre felhősebbé válik az égbolt, a szél sok felé felerősödik, csapadék estig nem várható, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pilosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Amikor egy szülő iskolába viszi a gyerekét, gondosan mérlegel. Mi a legjobb a gyerekének? Mit tud az egyik vagy másik iskola? és hogyan oldható meg a közlekedés, a családi logisztika? A mai műsorban arra az egyszerű kérdésre keresünk választ, hogy miért vigye egy szülő a gyermekét egyházi iskolába. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatóját, Rubovszky Ritát. Köszönöm, hogy itt van.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
A kérdés nagyon egyszerű. Miért vigye a szülő a gyermekét egyházi iskolába?
A kérdés mégsem olyan egyszerű. Mert, mint ahogy föl is sorolta, egyrészt az iskolaválasztásnál nagyon-nagyon sok szempont játszik szerepet, és ez más a városban, más a falun. Más egy leszakadó településen, és más a fővárosban, ahol, hogyha az ember a háta mögé dob egy 10 fillérest, akkor leesik 10 darab általános iskolára, vagy gimnáziumra. Attól is függ, hogy a szülő vallásos, egy katolikus közösségnek az aktív tagja, vagy csupán fel akar zárkózni egy olyan elithez, vagy egy olyan közösséghez, fogalmazzuk szebben, amelyet a katolikus szülői közösségben vél megtalálni. Leszakadó társadalmi rétegről van szó, ahol a gyermeknek nincsen más esélye, vagy éppen kollégiumról. A kérdés nagyon bonyolult. Nagyon bonyolult, és függ társadalmi státusztól, függ meggyőződéstől, függ hitből, függ attól, hogy a szülő mit vár a közösségtől, és függ kínálattól. Nem utolsó sorban, függ kínálattól.
Hogy éppen milyen iskolák vannak a közelben, vagy nem nagyon távol.
Igen, tehát hogy nem azért nem annyira egyszerű ez a kérdés, tehát igazából szerintem nem lehet általánosságban válaszolni rá Magyarországon, csak település specifikusan, vagy gyerek specifikusan, és akkor még arról azért nem beszéltem, hogy mi van arról azzal a gyerekkel, aki esetleg egy kicsit furább gyerek, neurodiversz tulajdonságokkal rendelkezik, a szülők egyházi iskolába akarják adni, de az egyházi iskola nem veszi föl, nincsen olyan egyházi iskola, amely nem az átlagszabvány gyerekkel foglalkozik.
Mi van, ha úgy kérdezem, hogy mit nyújt az egyházi iskola, amiért oda vigyük a gyereket? Ez kicsit más, de azért még nem egészen más.
Nem véletlenül válaszolok ennyire provokatívan, mert az átlag magyar embernek, sokszor a döntéshozóknak is, és sokszor a szülőknek is a fejében az egyházi iskola, állami iskola dihotómia azért nem fedi le azokat a specifikumokat, amely annak a gyereknek éppen jó. És aztán a feszültségek, és sokszor a fájdalmak, meg a meg nem értések azért ebből a bonyolultságból következnek, amivel nem foglalkozunk.
Próbálom rászorítani a válaszra. Belépek egy állami iskolába. Belépek egy egyházi iskolába. Mi a különbség? Beléptem a kapun.
Én nekem hiába kéne most hivatalból azt mondani, hogy az egyházi iskola az biztos sokkal rendezettebb, és biztos sokkal jobb, ez nem biztos, hogy így van. Tehát én csak azt ott szeretném a választ egy kicsit bonyolultabbá tenni, hogy általában az egyházi iskola Magyarországon, és ez vonatkozik szerintem az átvett iskolákra, és a nagyon régóta egyházi iskolákra, meg azokra az egyházi iskolákra, amelyek a háború előtt is egyházi iskolák voltak, mert ez Igen. is három különböző kategória Igen. azért. Tehát, hogy általában az egyházi iskola megad egy olyan típusú közösséget, tehát ez a legfontosabb szerintem, hogy megad egy olyan típusú közösséget, amely azért a gyereket egyrészt egy most nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy offline közösségeket kapjon a mostani gyerek. Tehát az egyházi
tehát
iskola
nem virtuális, nem elképzelt, nem közösségi média.
Meg nem napi 9 és fél óra képernyő, meg 11 és fél óra
közelség,
képernyő.
Közelség, érintés.
Igen, igen. Tehát általában ezt az egyházi iskolától megkapja. Megkap javarészt azért egy olyan személyes figyelmet, személyes törődést, amit sokszor az egyházi iskola jobban meg tud adni. De én tudom, hogy bonyolultabban tudok válaszolni, de azért rendkívül sok olyan állami iskola van Magyarországon, ahol pedagógusok és kollégák tömkelege nagyon hősiesen adja meg ezt a személyes figyelmet. Nem igazságos és nem etikus azt mondani, hogy a személyes törődést és figyelmet ma Magyarországon az állami iskola nem adja meg. Ettől azért szeretném magam távol tartani.
Tehát, ha én azt kérdezem, hogy az egyházi iskolában jobbak a tanárok, vagy mások a tanárok, a mások, ez így igaz? Vagy ez is ilyen nagyon helyzetfüggő? Csupa kényelmetlen kérdést teszek fel, amikre nehéz válaszolni.
Igen, szerintem nagyon helyzetfüggő. Szerintem nagyon helyzetfüggő az, hogy egy iskolában milyenek a tanárok, meg milyenek nem, mert hogyha vegyünk egy olyan példát, hogy az egyházmegye átveszi a faluban az iskolát, hogy egyrészt megmentse az iskolát, ott tartsa a munkahelyeket, ott tartsa a szülőket, ne néptelenedjen el a falu. És azt gondolja a püspök, vagy az érsek, hogy hosszú távon az egyházi iskola tud adni egy olyan jövőképet, egy olyan közösséget, újra tudja kovászként szítani, fel tudja szítani azt a hitet, amely azon a településen az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag nullává vált. Nagyon sok ilyen példa van Magyarországon, vegyünk egy ilyen specifikus példát. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy minek? Ugyanaz a tanárikat, ugyanazok a szülők, ugyanazok a gyerekek. Minek vette át az egyházmegye? Semmi értelme nincsen. Van egy ilyen hang. Én nagyon sok olyan példát látok, hogy bizony az évek során azért akkor mégiscsak van egy betlehemes játék, van egy karácsony, a szülők elmennek a templomba, lesz első áldozás, azért mégiscsak oda jön egy atya a környező településtől. Mégiscsak jön egy hitoktató, akit sikerül felvenni, akinek sikerül egy közösséget létrehoznia. Lassanként beszivárog az egyébként hogy mondjam, kicsit önállóan működő egyházi, vagy állami iskola, volt állami iskola, azért abba a lelkiségi mozgalomrendszerbe, hálózatba, ami a katolikus egyházé. És akkor már a nyolcadikos gyerek az elmehet a kollégiumba, elmehet egy egyházi gimnáziumba. És mégis az a település nagyon lassan, de azért átitatódik azért lelkiséggel, meg közösséggel. Nem szeretem azt, amikor a városi nagyképű értelmiség azt mondja, hogy minek. Mert nagyon sok jelet látok arra, hogy ez, de azt a kérdést nem lehet föltenni, hogy mi a különbség az iskola között, mint tudom, egy éven belül értett ugyanazok a tanárok, meg ugyanazok a gyerekek.
Mert a másik...
Ez egy építkezés.
Na most mondott egy példát, ez egy kis iskola, valahol vidéken, egy olyan településen, ahol az iskolát meg kell tartani, a templomot, meg az iskolát, igen, tudjuk. Mi van mondjuk a fővárosban? Ott miért vigye egy szülő a gyerekét egy egyházi iskolába?
A főváros azért más, mert egyrészt a fővárosban nincsen olyan sok egyházi iskola, egyrészt. Azt gondolják, hogy sok van, de nincsen olyan sok egyházi iskola.
A gimnázium sem?
A gimnázium sincs olyan sok egyáltalán. Nem, azért a lakosság arányához képest az egyházi iskolák aránya nem olyan nagy egyáltalán a fővárosban. Bíboros úrnak van egy olyan elképzelése, amit én mélységesen osztok a magam részéről, hogy legalább egy kerületben legyen mondjuk egy katolikus általános iskola.
És ez megvan?
És ez nincs meg jelen pillanatban a fővárosban. Egyáltalán nincsen. Tehát, hogy egyrészt nem beszélhetünk azért túl kínálatról, mondjuk a katolikus iskolák területén a fővárosban. Óvatosan is vett át az egyház iskolákat. És azt is látjuk, hogy itt is különbséget kell tenni általános iskola meg gimnázium között, mert az általános iskolák, a katolikus általános iskolákat, hogyha nézzük, akkor azért nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve az egyházmegye peremen vett át általános iskolákat, és nagyon sokszor nagyon komoly missziós feladatot lát el. Tehát a katolikus nagyon, általános iskola.
Nagyon nehéz helyzetben levő iskolákat vett át, fogalmazhatok?
Nem, ez nem feltétlenül nagyon nehéz helyzetben lévő általános iskolákat, de hát most akármelyik egyházmegyés általános iskolát nézzük a fővárosban, azért a kollégák meg az egyházmegye nem nagyon szelektív elitképzésben gondolkodik kizárólag, hanem bizony meghallja a peremen lévőknek a szavát, olyan ad egy lehetőséget annak a polgárságnak is, akik nem az 5. kerületben laknak, vagy nem a 12. kerületben, hanem Rákosszentmihályon, vagy Mátyásföldön, vagy a 13. kerületben. Tehát azért ezek az iskolák, ezek kiszolgálják, sőt az agglomerációt is egyébként, amelyik oda bejön. Ezek az általános iskolák azért javarészt lényegesen rendezettebbek, és lényegesen több közösségi és hitbéli lehetőséget adnak, mint az állami iskolák.
Miért? Tehát vannak egyháziskolák, ahol egyébként nincsenek papok, nincsenek apácák. Tehát ugyanúgy világiak tanítanak, világi az igazgató is alkalomattán. Akkor az az iskola miért mondja azt, hogy közösségi élet terén többet ad?
Hát én nem gondolom, hogy egy iskola attól ad közösségi élettel többet, mert vannak benne papok meg apácák.
Jó, 2024-ben. Jó, a kérdésfeltevés nem volt jó, értem, de szóval mitől, hogy mondjam?
Hát akkor... attól, hogy azok a tanárok, meg legfőképpen az az intézményvezető, aki ott van, ő maga nagyon komolyan az egyház tagja, és nagyon komolyan az iskolát Krisztus országa leképezéseként fogja föl. A gyerek számára nem egy tárgyasult valami, amelynek kizárólag az effektivitása vagy az iskolának a mutatói lényegesek, hanem a gyerek számára az Isten képmása, amelyhez úgy kell fordulni személyes törődéssel, személyes figyelemmel, személyes fejlesztéssel. Azért ezekben az iskolákban nagyon-nagyon komolyan elkötelezett pedagógusok tanítanak.
Ha az a dilemma, ez a szokásos kérdés, hogy egy tanár kell, mondom a klasszikus példát, matematika, kémia, fizika, vagy éppen angol tanár, és jelentkeznek. Akkor egy egyházi iskolában mik a fő szempontok? Egy olyan tanár legyen, akiről lehet tudni, hogy nagyon jól tanítja a kémiát, mert már bizonyított, és vannak eredmények, de nem biztos, hogy elkötelezett vallásos valaki, vagy egy olyan tanár, aki talán gyengébb a kémiában, de egyébként hitbéli ügyekben sokkal elkötelezettebb.
Igen, feltétlenül az első, minden igazgató olyan tanárt fog fölvenni, aki jó kémia tanár, és kevésbé elkötelezett, és olyan tanárikat fog összeállítani, amelyben van egy kovász, és ez a kovász, mondjuk például az osztályfőnöki kar, meg a hitoktatói csapat, meg a vezetőség, ilyen, tehát ezek a közösségek, ezek magukkal vonják, elviszik a többi tanárt. Sokszor azért a magát elkötelezettnek valló keresztény pedagógus nem feltétlenül tudja közvetíteni a hiteles kereszténységet a gyerekeknek, tehát azért ez is bonyolult. Nem feltétlenül ilyen fekete-fehér a valóság, ahol én azt gondolom, az intézményvezető helyettesek nagyon elkötelezett keresztény emberek, van egy kovász, az osztályfőnöki kar nagyon keményen elkötelezett, ott simán belefér.
Az közhelynek számít, ha azt mondjuk, hogy a tanárok jelentős része, ma a közoktatásban tanító tanárok jelentős része, hogy fogalmazzak finoman, nem áll feladat a magaslatán. Az vezetőség, az iskola vezetőség, mondjuk az igazgatók, meg a helyettesei, mennyire állnak a feladatuk magaslatán, és most nyilván elsősorban a katolikus iskolákra gondolok.
Hát én így az egész szakma nevében azért ezt szeretném visszautasítani. Tehát azért
azt a megállapítást, igen. hogy a tanárok igen. jelentős része igen, nem áll feladat a magaslatán.
Azért én értem, hogy nagyon sok rossz tapasztalata van a szülőknek a pedagógusokkal. Én magam is szülő vagyok, de azért én azt tudom mondani magának, hogy én mérhetetlenül sok kollégát, pedagógust, intézményvezetőt látok, ismerek nap mint nap, akik a saját feladatuknál százszorosat végeznek, keresztül bucskáznak a saját fejükön. Egyébként főleg a katolikus iskolákban ez abszolút így van. Tehát azért osztályfőnökök táborokat csinálnak, fejlesztéseket, egyórás műsorokat, diákszínpadot, kórust, nincsenek megfizetve.
Egyébként valamivel jobban, mint korábban. Valamivel jobban.
Ez
de most akkor miért van ez a... Ez akárhonnan lehet idézni ezt a véleményt, hogy a tanárok így úgy amúgy. Miért terjedt akkor el ez? Na, jó.
Hát erre nyilván nem engem kell meghívni, bocsánat, hogy én szígyem a szakmát, tehát ezt én nem szeretném megtenni, mert ez szerintem mérhetetlenül igazságtalan és sértő, és ettől mindenki nagyon ideges lesz, aki egyébként azért azt látja, hogy mondjuk most a teljesítmény értékelésben én megkaptam a ciszterci iskolák osztályfőnöki feladatait. Én kérek minden kedves hallgatót, akár cégvezető, akár orvos, akár bankár, hogy próbálja meg ennek a felelősségi körnek és ennek a munkaköri leírásnak az egy tizedét teljesíteni, adminisztrációval, szülői levelezéssel, fegyelmi ügyekkel, mentor szereppel. Egy olyan társadalomban élünk, ahol mérhetetlenül sok nagyon magányos gyerek van, nagyon-nagyon-nagyon sok mentális problémával rendelkező gyerek van, kollégák tömkelege a lelkét kiteszi azért, tehát mondjuk azt, hogy nyilván, mint minden szakmában vannak olyan kollégák, akik nem állnak a helyzet magaslatán, van ilyen buszsofőr, orvos, professzor, politikus, miniszter, mint ahogy minden szakmában nyilvánvalóan. De azért általánosítani, én azt gondolom, hogy ez a fajta tanár ellenesség, ami kialakult Magyarországon, ez mérhetetlenül veszélyes a társadalomban.
Mit lehetne tenni, hogy ez ne így legyen? Tehát régen elképzelhetetlen volt, hogy a tanárokkal tiszteletlenül beszéljen mondjuk egy szülő. Hát arról nem is beszélek, hogy egy gyerek. Hogyan? Tehát ez az általános társadalmi helyzetnek valami fajta leképeződése, hogy a világ ilyen lett, és akkor már a tanárokat sem tiszteljük, már a gyerekem tanárát sem tiszteljük?
Hát nyilván, hogyha ezek a kérdések nem atizálják a társadalmat, akkor ebből egyenesen következik egyébként, hogy a valóság az ilyen lesz. Nem gondolom, vagy szóval, hogy szerintem minnyájunknak felelőssége azért, hogy ne ezek a kérdések tematizálják sem a társadalmat, sem a médiát, sem a közéletet. A világ az úgy épül föl most, hogy az a fajta eleve született tekintély, meg eleve született tisztelet, amely általában a társadalmat jellemezte, ez átalakult. Szerintem ez nem baj. Az a jajongás, hogy miért nem tisztelik a gyerekek a saját maguk jogán a tanárokat. Ez egy teljesen irreleváns kérdés, mert megváltozott a társadalom. A gyerekek azt a felnőttet tisztelik általában ma, aki az ő, aki személyes kapcsolatba kerül velük. Ez nem jó vagy rossz, ez így van. Átalakult a társadalom, nem lehet visszacsinálni. Ha a tanár képes személyes kapcsolatba kerülni a gyerekkel, akkor olyan tiszteletet kaphat 6-tól 18 éves korig, amit viszont régen nem. Mert régen egy kötelező, kicsit távolságtartó tisztelet volt.
Mit nyújt egy, azt mondta, hogy közösséget nyújt az iskola. Ez a közösség mennyire marad meg az iskola után? Milyen tapasztalatok vannak?
Hát ugye itt is iskolatípusonként váltogatódik ez a dolog, mert ugye nyilván, hogyha katolikus általános iskoláról beszélünk, akkor kevésbé marad meg ez
hát
a közösség.
Most persze ez a, ugye nyilván minden... a középiskolára vonatkozik ez eredendően.
Igen, de azért mert... a katolikus iskolák többsége nem középiskola,
igen,
tehát
igen.
A paletta azért nem a fővárosi elitiskolákra vonatkozik. Azokban a nagy régi gimnáziumokban, például a szerzetesi gimnáziumokban, mint a ciszterciek, vagy a piaristák, vagy mondjuk most nálunk a Nagy Lajos, vagy a Szent Imre, akár a piarista, vagy a Batonások, vagy Pannonhalma. Tehát itt iszonyatosan erős utána öreg diák szövetség hálózat van. Mondjuk én most a ciszterek meghatalmazott fenntartójaként dolgozom. Én azt tudom mondani, hogy Fehérváron például a Ciszterci Diák Szövetség csinált márciusban egy ciszterencia című ilyen TED előadásos konferenciát, több mint 200-an voltak, fiatalok egymásnak adtak elő 10 perces előadásokat. Azt is mondhatnám, hogy én annak idején patronás voltam, mi 14-en, 41 éve tartjuk a kapcsolatot, folyamatosan találkozunk, eljárunk együtt,
utazunk. Ha mondta az első kedden, eljárnak, nem tudom, hol van,
nem.
Én ilyenekről tudok.
Hát azok
konkrétan.
A férfiak, ugye, a nők azért kevésbé tudják ezt az elsőket is örözésbe tartani.
Hát nem,
de mi csak a viccet félretéve, de találkozunk rendszeresen több napra nyáron, egy borzasztóan erős kötelék. Van egy csomó olyan vidéki, most már a rendszerváltozás után újraindult gimnázium, ahol szintén nagyon erős ez a kapcsolódás, ez a hálózat.
Igen.
Szerintem az egyházi iskola történelmileg is ma is ezt mérhetetlenül fontos apportként adta meg, ugye? Nyilván ez jelent egy társadalmi telefonkönyvet, most ne legyünk álszentek, tehát azért az emberek egy életen keresztül élnek abból a kapcsolatrendszerből,
hát,
amit középiskolába, és
de
ezért
hát
ez is
jó.
Adják, nagyon jó, és ezért is adják ugye a szülők ilyen iskolába a gyerekeiket, mert azt is tudják, hogy azért ezzel együtt jár egy olyan hálózat, amely a gyereket egész életében megtartja, amelynek van egy karrierkép vonulata, és ez jó, és ne legyünk álszentek, szerintem ez nem elitizmus, minden társadalom így működik, és van egy olyan közösség háló is, amely azért ezeket az embereket tragédiákban, örömökben szintén megtartják, ez nagyon lényeges. Tehát van egy ilyen rész. Van egy olyan rész is, hogy én például a cserkészet, amely nagyon sok egyházi iskolában nagyon erős, amely nem feltétlenül az egyházi iskolához kötődik, de valahogyan mégis, mert azért az iskolának is van cserkész csapata, meg együtt
igen.
van a városi cserkész csapattal, és akkor az a közösség adja meg ezt a későbbi hálózatot. Vannak lelkiségi mozgalmak, ilyen például az Antiohia, vagy akár a Regnum, vagy
Regnum,
egy csomó olyan lelkiségi mozgalom, amely működik az egyházi iskolán belül. És akkor van az a műfaj is, amikor az egyházi iskola maga dönt úgy, hogy olyan kovásszerű közösséget hoz létre, A Fényi például ezt nagyon kiválóan csinálja, és mi át is vettük ciszterek ezt a parás mozgalmat például, amelyben különböző kollégák összeállnak tímszerűen, és egyfajta kovásza lesznek annak a közösségnek, és akkor azt gondolom, hogy az ott azért az iskolán túl is megmarad. És akkor van azért az is, ami szerintem szintén nagyon lényeges, hogy ami nem feltétlenül a lelkiségi mozgalom, de például a nyári táborok. Hát azért nézzük meg, hogy miért viszik a szülők egy házi iskolába a gyereküket. Nézzük meg, hogy hány nyári tábor van az állami iskolába, hány nyári tábor az egyházi iskolába. Ez hány kollega viszi el őket, ugye, nyáron osztálytáborra, milyenek az osztálykirándulások. Azért az általam ismert egyházi iskolákban hihetetlenül klassz és fölkészült osztálykirándulások vannak. Hány nemzetközi programra viszik, azért ez nagyon nagy felelősség. Nincsen több pénz az egyházi iskolának, ott a kolléga meghal azért, hogy ő elvigye Erdélyben 4 napra a gyereket, vagy elvigye a Felvidékre. Ez is szempont. Az is szempont, hogy egy kórus, vagy egy színjátszókör egy életre közösség tud maradni, egy életre élmény tud maradni.
Szóval azt mondja, hogy egy jó egyházi iskola az valójában egy életre szóló útra valótat?
Igen, ezt feltétlenül gondolom. Igen.
És akkor ez a válasz igen. A kérdésre, amikor azt kérdezem, hogy miért vigye a szülő a gyermekét egyházi iskolába, ezzel kezdtük. Akkor többek között ilyen dolgok miatt.
Igen. Tehát, hogy közösség, offline közösség, nem magányosodik el, és egy életre szóló. Hát nem csak kapcsolatrendszert kap, hát hanem talán egy...
Mondhatjuk, hogy barátokat.
Barátokat, meg egy olyan faj, meg nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőséget, tehát itt a lehetőség szót 3-szor aláhúznám. Mert lehetőséget kap arra, hogy megismerje ezt a közösséget, azt a lelkiségi mozgalmat, azt a tábort. Tehát van ennek azért ma már Magyarországon egyfajta életpálya modellje. Akkor azért elmegy a hegy, nem tudom én, egyetemi gólyatáborba, akkor már megismerkedik emberekkel. Van egy csomó egyházi szakkollégium, ahova bemehet, akkor már ott is közösséget kap. Akkor már elmegy a barátok útjára, elmegy az arándok táborba, tehát érti, egy csomó olyan lehetőség, tehát a lehetőség térképe azért jelen pillanatban szerintem a katolikus egyháznak nagy, és azért az egyházi iskolából jobban megkapják ezek a gyerekek ezt, mint az állami iskolából, ez az igazság.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Rubovszki Rita, a Cisztercei Iskolai Főhatóság főigazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt, folytassuk.
Jó, nagyon szívesen, köszönöm szépen.
Technikus kollégám Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reál, de nincsen ki köztetek, e szent harcot ne állana. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapú, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul, s gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát, ne hagyjátok a templomot s az iskolát, ne hagyjátok a templomot s az iskolát, ne hagyjátok a templomot. A templomot, az iskolát.
templom s iskola között futkostam én is egykoron, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyerek homlokom. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát, ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga, Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajángatják templomul az út szélét s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erő tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe bíztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát.
Ne hagyjátok a templomot, a templomot az iskolát.
Ne hagyjátok a templomot, a templomot az iskolát.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Éppen az elmúlt hetekben történt velem egy kis baleset, és nagy volt a fájdalmam, és beszűkült természetesen a tudatom a fájdalomra, és csak mondogattam, hogy jaj, 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 olyan jól esett mondani, hogy jaj. És egyszer csak eszembe jutott, hogy miért azt mondogatom én, hogy jaj, 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 mikor mondhatnám azt is, hogy Jézusom, Jézusom, Jézusom. És elkezdtem mondogatni a jaj szó helyett a Jézus szót. És mondhatom azt, hogy csoda történt, mert abban a pillanatban a szenvedésem sokkal elviselhetőbbé vált, és valami öröm is eltöltötte hirtelen a szívemet, ami együtt volt a fájdalommal. Hogy mi történt, nem tudom, de hogy megváltozott a hozzáállásom ehhez a kereszthez abban a pillanatban, ez egészen biztos. Kezdjük úgy a reggelt, hogy kérjük meg az Urat, Uramot, hogy észrevegyem azokat a lehetőségeket, amiket küldesz nekem, apró pici kereszteket, vagy nagyobbakat, és ezeket türelmesen elfogadjam, megköszönjem, fölajánljam neked, sőt, önmegtagadásokat is végezzek, adj lehetőséget ezekre, hogy ezeket is felismerjem, ezekben is a lehetőséget. Mert azt mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És hogyha ezt tudatosan minden nap elvégezzük és figyelünk, akkor szép lassan Isten kegyelméből és az én törekvésemből, igyekezetemből valóban egész napom érdemszerzővé válik, engesztelővé válik a bűnösökért és a bűnökért. Igazán az akar csak engesztelni szívből, aki szívből szereti Jézust. Ez minden engesztelés forrása, az Isten iránti szeretet. Amikor együtt akarunk érezni Jézussal, sőt, együtt akarunk szenvedni Jézussal. Most hallgassuk meg figyelmesen az angyal harmadik fatimai jelenését. 1916. szeptemberének végén vagy októberének elején az angyal a harmadik utolsó alkalommal jelent meg Luciának, Jácintának és Franciszkónak. A gyermekek éppen imádkoztak úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis térden állva, homlokukat a földre érintve. Az angyal által tanított imádságot mondták. Istenem, hiszek te benned, és így tovább. Ekkor egy fényforrásra lettek figyelmesek, amelynek eredetét nem tudták kideríteni, felegyenesedtek, s ekkor meglátták az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. Amíg a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételte el velük háromszor. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, fölajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörésért és közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően a szent ostját Luciának, a kehely tartalmát a drága vérrel pedig Franciszkónak és játszintának adta. Közben így szólt: vegyétek Jézus Krisztus testét, és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a Jóistent. Végül ismét letérdelve háromszor elmondta az előbbi imát a gyermekekkel együtt. Majd eltávozott. Az angyal harmadik jelenésekor a gyermekek éppen úgy imádkoztak, ahogy az angyal tanította nekik, hogy is térden állva, és homlokukat a földre érintve. Micsoda alázat ezekben a kisgyermekekben, és micsoda tanulékonyság. De hát azt mondta Jézus, hogy ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy fényforrás lettek figyelmesek, akkor meglátták az angyalt bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. És egy újabb imát tanított nekik az angyal úgy, hogy letérdelt a gyermekek mellé. Képzeljük el ezt a képet. Ott van a három gyermek, angyali tisztaságú gyermek, és egy angyal a mennyből, aki Isten követe küldötte, és együtt imádkozik a menny és a föld, és könyörög, engesztel minden szidalmazásért, szentségtörésért, közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. És együtt könyörögtek az Istenhez a szegény bűnösök megtéréséért. Tapasztalhatjuk a környezetünkben is, hogy a szegény bűnösök, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és akik eltávolodtak, és elhidegült a szívük, hogy milyen nehezen térnek vissza, hogy milyen nehezen nyitják ki a szívüket az emberek. Ki tudja miért, akár már gyermekkorban, bezáródik valakinek a szíve valami nagy fájdalom miatt, valami nagy csalódás miatt, általában amiatt, mert szeretetet várna valakitől, akit nagyon szeret és nem kapja a viszont szeretetet, vagy csalódik, vagy otthagyják, vagy elhagyják, vagy nem fogadják el, vagy kiteszik a családból. Bezáródik a szív, és nem értjük, hogy miért nem nyílik ki. Hogy miért fordul el ez a lélek Istentől, emberektől, világtól, mindentől. Szent Ágoston mondja, hogy a világon a legnagyobb csoda az nem az, ha a halálból feltámad valaki, vagy bármi más nagy csoda, hanem a világ legnagyobb csodája, ha egy bűnös megtér. De micsoda öröm van ilyenkor, a mennyben és a földön, ha egy eltévedt bárány visszatér a nyájhoz, ha egy bűnös megtér az Istenhez. Azt mondja az angyal, hogy engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Hogy a gyerekek engeszteljenek a bűnökért, és ez nekünk is szól, az elkövetett sok-sok bűnért, amit a világban elkövetnek, akár ebben a percben is. És a mondat másik része, vigasztaljátok a jó Istent. Milyen érdekes mondat, gondolhatnánk magunkban, hogy a jó Istent nem kell vigasztalni, hogy az Isten nem tud szomorú lenni, és mit számít a mi vigasztalásunk. De mégiscsak ezt kéri az angyal, és ezt kell tennünk, mint egy kisgyerek, aki miután valami rosszat tett, vagy a testvére rosszat tett, oda megy az édesapjához, édesanyjához, és megpuszilgatja, megölelgeti, és vigasztalja. A gyermekek ugyanabban a testtartásban maradva ismételgették az előbbi imádságot. Amikor hosszú idő után felegyenesedtek, látták, hogy közben beesteledett és hazamentek. Az angyal jelenése után a gyermekek még sokáig a természet fölötti jelenség hatása alatt voltak, és csak nehezen tudtak visszatérni a mindennapok valóságába. A természet fölötti élmény hatása csak másnapra halványult el lelkükben egy kicsit. Nem beszéltek egymással, Isten erejét és jelenlétét olyan intenzíven érezték, hogy mindez nagy belső békével és nyugalommal töltötte el őket. Adja meg nekünk is a Jóisten, hogy minden pillanatban érezzük az ő erejét, az ő jelenlétét, és a mi lelkünket is békével és nyugalommal töltse el. Hogy így már itt a földön megérezzük a mennyország előízét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1.